Mi az, amit kérnék a félévi vizsgára? A félévi vizsgára olyan témát kérnék, ami a szenvedés történettel kapcsolatos elemzés, vagy egy olyan témájú kép elemzése, ami ezzel függ össze, vagy maga a témakör is lehet. Tehát például valakit izgat mondjuk a keresztrefeszítés, amiről ma beszélünk. Számtalan alkotás van. Csak egy töredékét mutatom be, de legalább így is lesz, hogy 150. És vagy pedig lehet olyan témát választani, ami kifejezetten valamelyik részletét emeli ki. Vagy lehet az egészről is írni, és egy-egy képpel, alkotással illusztrálni. Tehát a lényeg az, hogy a szenvedés történet és a Jézus halála témaköre legyen jelen. Ez a Biblia központja. Azt mondja Pál apostol, nekem ne legyen másban dicsekedésem, csak ami Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által megfeszített nékem a világ, és én is a világnak. Ez a Biblia központi kérdése. Ez a leghatalmasabb üzenete a Szentírásnak. Nem tudom, takarok így, hogyha így állok valakinek? Képet nem takarok? Tessék? Villanyt le lehetne oltani? A téma óriási, a jelentősége is. Emlékezzünk rá, hogy az elmúlt alkalommal beszéltünk az úrvacsoráról. Derkovics úrvacsora témájú képét nézzük, látjuk, nem elemzem, csak épp felvillantom. Utána a Gecsemáné kertről szóltunk, Tilman Riemenschneider alkotása. Amikor Júdás elárulja Jézust, megcsókolja, Bordesholmi oltár, domborműve, rendkívül szép, és mégis megrendítő az árulásnak a képe. Péter, amikor elárulja Jézust, háromszor megtagadja. És látjuk ott a háttérben, ott Jézus épp a kihallgatás közben majd Péterre fog tekinteni, írja a Biblia a Rembrandt festményén, amikor majd rádöbben arra, hogy mit tett, hogy az ő legnagyobb problémája a magabízás volt. Amikor nem Krisztus szavára, figyelmeztetésére figyelt, hanem a saját magába vetett hitre. Boschnak, Hieronymus Boschnak látjuk a Krisztus arcát, ahol épp tövis koronával látják el. Nagyon jól megragadta a művész a nyugalmat és a békét. Persze irtózatosan szenvedett, hiszen a megváltásnak a középpontjában volt, de mégis a emberi méltóságát és hitelességét Jézus végig megőrizte. Caravaggio festménye, amikor kínozzák, a tövis koronát a fejére teszik, és hát kigúnyolják. Munkácsi Ecce Homo-ja, amikor Pilátus a nép elé vezeti Jézust, és azt mondja, hogy íme az ember. A tömeg ábrázolása, majd Dürernek a metszete, amikor Krisztust az ostorozás után kivezetik a tömeg elé. És hát a bibliai igék döbbenetesek, nagyon nagy jelentőségű igék. Betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat hordozta, ostoroztatott, veretetett és kínoztatott, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Ézsaiás 53. Ami bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultatok meg. Péter apostol első levele, második fejezet. Nagy üzenetet hordoz, természetesen minden lelki nyomorúságunkból is megváltott Jézus, de azért ez is jelzi azt, hogy a testi valójában elszenvedett kínok, ami testi megváltásunkat is magában hordozták, hiszen ezt mondja a római levél, hogy testünk megváltásáért is meghalt. Vagyis az újjá teremtésünknek a háttere ez, hogy ő megváltott bennünket a fizikai nyomorúságainktól. Ebben a testben, öregedve, szenvedve, betegen, Örökké élni nyomorúság lenne. Ez nem alkalmas arra, hogy örök életet éljünk. Jézus ezt is megadta nekünk a megváltása által. Az ő sebeivel gyógyultunk meg, minden betegségünkből meggyógyított ezáltal. Itt látjuk a kereszt utat, amiről beszéltünk múltkor, Hieronymus Boschnak a híres ábrázolása. Egy fontos törvényt szeretnék tényleg lerögzíteni, hogy Krisztus önként adta magát az életünkért, és nem áldozatul esett. Tehát nem valami történet vagy eset következménye az. 3,5 évig bírta az emberiség elviselni, mély meggyőződésem, hogyha most jönne el erre a földre Krisztus. Szerintünk tovább élhetne? Szerintem 3,5 évet nem bírna ki a föld. Azt a tisztaságot, mert ő az életével és a szavaival a törvénytelenséget és a bűnöket megítélte, nem az embereket. Most képzeljük el, ha ma eljönne és ezt tenni. Nem, szerintem egy év alatt kivégeznék. Nem bírja elviselni a világosságot, a sötétség. Aztán kiemeltük múltkor részletesen ezt a csodálatos mondatát Jézusnak, hogy Atyám, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Rendkívüli szavak ezek. Spurgeon azt mondta, ha csak ez az egy mondat maradt volna meg a Bibliából, teljesen lefedné az Isten jellemét. Mert a kivégzőjét, hogy valaki imádkozik, és nem akár hogyan imádkozik, harag nélkül, szeretettel, önmagát adja értük, ő értük hal meg, akik épp kivégzik többek között. Persze mindenki ért, de ő értük is. Ez annyira nem emberi, ez az Isten jellemnek egy olyan tökéletes bemutatása, ami lenyűgöző. Aztán jön a keresztre feszítés, Jörg Brau festményét látjuk, James Tissot-nak a 19. századi klasszicista művésznek a keresztfelállítását. Aztán sok-sok művész ábrázolta ezt a témát, különféle módon próbálták megközelíteni, de a mi témánk most tulajdonképpen maga a Golgota, vagy a Golgotán mi történik. Mi történt ott a kereszten? Gondoljuk, hát mit meghalt Jézus Krisztus? Igen. De ez a halál nem akármilyen halál volt. Ez a halál nagyon nagy mélységeket rejt magában, olyan dolgokat mondott el ezáltal Jézus nekünk, és mutatott be az Isten szeretetéből, amit e kereszt nélkül soha nem értenénk meg. Ennek olyan hordereje van és jelentősége, hogy az egész apostoli kart utána, miután feltámadt Krisztus és eljött a világra, egészen megváltoztatta az életüket. Azt mondta Pál apostol nekem, semmi másban ne legyen dicsekedésem, csak a Krisztus keresztjében. És semmi más nem tud egy ember megváltoztatni, csak az, hogyha rádöbben arra, hogy valaki ő érte az életét adta. Matthias Grünewald híres festménye, Izenheimi oltár. A Biblia legelső lapjától kezdve feszegeti ezt a témát, enélkül nem is élhetett volna Ádám tovább a bűneset után. Rögtön, amikor Máriának mondja az angyal, hogy a Szentlélek árnyékoz meg téged, és gyermeket szülsz, és nevezed majd nevét Jézusnak, ugye Jehosua szabadító, megváltó. Ő lesz az, aki ...nek a bőrruha volt a jelképe Ádám és Évánál az Édenben, ami megmentette őket. Mert a bőrruha a bárányt jelképezte, akit meg kellett ölni Ádámnak a saját kezével, a bűn váltságául. Fra Angelico festményén látjuk ezt a hatalmas nagy témafelvetést, és hát a bőrruha kérdése a mai napig elevenen él, enélkül senki ember fia nem menekülhet meg, ha csak nem öltözik bőrruhába. Értsük jól, a Krisztus áldozatának valóságába. Ilyen kérdésekre kell itt választ keresnünk. Mi történt a Golgotán? Mi az értelme Jézus halálának? Miért kellett meghalnia? Szükséges volt az áldozata? Mitől szenvedett? Sokan azt mondják, hogy Krisztus nem szenvedett. Például a hinduk azt mondják, hogy ő egy olyan mester volt, aki felülemelkedett a testi szenvedésen, mint egy fakír, és hát ott fájdalom nélkül élte át az egészet. Persze nem is beszélnek arról, hogy az emberiség bűnért halljon meg, mert a hindu felfogásban nincs is bűn. A bűnfogalom az téveszme, az egy maja látszat. Tehát csak azért kell ezeket a kérdéseket felkelteni, mert a Biblia szerint szenvedett. És egyáltalán mit jelent ez számunkra? Mi közünk van nekünk ehhez? Mit kezdjünk mi ezzel? Ezeket a kérdéseket fel kell vetni, amikor szemléljük, és Nem véletlenül a legtöbb ábrázolás szerintem, amit én megfigyeltem, írjuk be a Biblical Art lapon, ugye a témánál a keresztet, a cross, és nézzük meg, hogy mennyi ábrázolás jön ki. Százával és ezrével. Ez a téma kimeríthetetlen. Olyan kérdések vetődnek itt fel, ahol a Biblia legalapvetőbb problémájához vezet, a bűn kérdéséhez, a büntetés kérdéséhez és a megbocsátás kérdéséhez. A Biblia szerint a legnagyobb vétek, a legnagyobb törvénytelenség maga a bűn, és a bűn zsoldja viszont a halál. Ez egy törvény, ez Isten törvénye. Ez az alaptétel. Ezt kérdőjelezte meg Sátán. Azt mondta, hogy az Isten törvénye nem jó, Isten nem igazságos, és nem igazán szeret. Itt vannak az igehelyek, ahol ezeket el lehet olvasni. Hatalmas műalkotások születtek, John Milton elveszett paradicsom, madács ember tragédiája. Hát madács ember tragédiája az tragikus a maga nemében, ezt a témát egyáltalán nem értette meg. John Milton megértette. A madács az teljesen félreértette az egészet. Sátánt magasztalta fel a nagy okosságával, láng elméjével, és Istentől csak maximum ennyit elég, hogy ember küzdje és bízva bízzá. És a lét célja, a cél halál, az élet küzdelem, és az ember célja a küzdés magát. Nem tudom, önök szerint a cél a halál? Nekem nem ez a célom. A cél halál, az élet küzdelem, és az ember célja a küzdés maga. Hát én nem azért akarok élni, hogy küzdjek, hanem azért, hogy valami célba érkezzünk, valami értelmes eredménye legyen az életünknek. A Sátán neve és az ördög neve az eredeti héber görög kifejezésénél ellenség, ellenfél, vádoló, rágalmazó, megrágalmazta Istent. Rendkívüli ábrázolások vannak, például látjuk itt Zichy Mihálynak a híres festményét, a rombolás géniuszát, amikor bemutatja úgy a művész Sátánt, hogy uralkodik minden fölött, legfőképp a családot teszi tönkre. Nézzük meg. A gyermekes anya, a férfi megy a szexualitás vágya után. Nézzük a háborút, a keleti világ, az orosz vallásnak, a ortodox vallásnak a szörnyűségei, a vallás nevében háború, gyilkolás és ölés. Na, de a nyugati világot sem kell félteni. Itt van a pápa, koponya halmokon, és emberek imádják őt, és háttérben a világi hatalmat sem kell félteni, ugye? Háború, háború hátán, gyilkolás, gyilkolás hátán. Emberölő volt kezdettől fogva, mint egy karmester vezényli a menetet. Gyilkolás itt, gyilkolás ott, erőszak itt, katasztrófa ott, ez az élet. Nagyon jól megragadta Zichy Mihály, és ott a háttérben ott van Krisztus. Mármint nem ő belőle következik, hanem minden esemény mögött. És meg fogja ítélni ezt az egész történést. Sátán azt mondta, hogy az Isten törvénye nem jó, nem lehet betartani, és aki vétellene, annak nem lehet megbocsátani. Aki nem tartja be, annak el kell vesznie. Az igazságosság és az irgalom nem fér össze egymással. Ez volt a fő tétele Sátánnak. Zichy Mihálynak látjuk a Sátán ábrázolását, amikor itt repül az égen, és hát szemléli a világot, és készül rombolni, pusztítani. Blake ábrázolása angyalfejedelem volt, szépnek ábrázolja, arányosnak, de az arcán valami félelmetes tekintet van. Francesco Solimena, barokk művész, ábrázolja a Jelenés könyve 12. fejezetét, amikor levettetik az égből Sátán és az ő angyalai, vele együtt levettetnek, az egyharmada az angyaloknak követte Sátánt a lázadásban. És Krisztus, aki Mihály jelképezott Jelenés könyve, leveti. És ez amikor azt mondja, hogy most lett meg az erő és az üdvösség, ez a most a kereszthalálon kimondott, elvégeztetett szó. Mert akkor lett meg. Megtörtént a megváltás. Erről a levettetésről sok ábrázolás készült, nem megyünk bele. A Biblia azt mondja, hogy Isten szeretete nem kevésbé fejeződött ki az igazságosságában, mint irgalmasságában, Isten trónjának az igazságosság az alapja és a szeretet a gyümölcse. Az egyik nem létezhet a másik nélkül. Csodálatos az ige. Az előző idézet Ellen Good White-tól volt, Jézus Írta című könyv 670.-71. oldalon. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Istenben a szeretet és az törvény nem válik ketté, mint az emberi világban. Mivel az emberek sátánt követik, vagy elvtelenül irgalmasak vagyunk, mindent elnézünk, vétkezzen az a gyerek, csináljon, amit akar, de hát ő a gyerekem, ugye? És hát szeretni kell, ami persze nem baj. A másik pedig az irgalmatlan elvhűség, a törvény ez, meg kell büntetni, stb. Stb. Egyik sem jó. Az Istennél összetalálkozik a kettő. Íme az ige, a híres ige, 2 Mózes 34. Az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra és nagy irgalmasságú, igazságú. A kettő együtt, irgalmasságú és igazságú. Irgalmas marad ezer ízéglen, megbocsát hamisságot, vétketés, bűn, de nem hagyja. Itt Károlyi így írta, azért van dödbetűvel szedve, mert nincs benne az eredeti szövegben. A bűnöst büntetlenül. A Biblia összefüggésében nem, hanem a bűnt nem hagyja büntetlenül. És tudják, ki bünteti meg a bűnt? Az Isten ki bünteti meg a bűnt? Ez a keresztáldozat lényege, Jézus Krisztus. Önmagán. Önmagán. Ezt sátán nem értette, fel nem fogta. Felfoghatatlan. Annyira logikátlan, hogy egy önfeláldozó Isten, hogy önmagát a bűnösökért odaadó Isten, a halálával fizető Isten a szeretet jegyében a bűnösökért. Hát ezt most egy picit magunkra gondoljunk, hogy mi a legutálatosabb gyilkosra tekintsünk, és az életünket odaadnánk-e érte. Ennyit az Isten szeretetéről. A művészek nagyon jól érzékelték ezt a témát. Bertram Mester 15. század Krisztusa, amikor teremt, már ott mutatja a nagy témát. A bárány torkába beleharap a farkas. A világ megalapítása előtt megöletett a bárány. Isten tudta minden tudásánál fogva, hogy az ember bűnt fog elkövetni, és lesz bűn. És ő előre, mert előrelátó az Isten, döntött, hogy a bűnre megoldást fog mutatni, nem akármilyen megoldást, isteni megoldást. Ezt sátán nem érhette fel. Megjegyzem, a fizikai világban is, amikor megvágjuk a kezünket, akkor elkezd gyógyulni a seb. Isten úgy alkotta meg előre a növényeket, állatokat és az embert, hogy a sérülés gyógyítása már benne rejlik a testben. Az előrelátó, előre szerető Isten gondoskodás. A megváltás bele van írva a természetbe. A Golgota, a koponyák helye, tulajdonképpen azért nevezték el így ezt a sziklát, ahol Krisztust megfeszítették, mert így néz ki, tényleg ilyen koponyának néz ki távolról, bizonyos megvilágításban, tehát koponya alakú, és hát ugye a kivégző hely volt, és a kivégző kivégzéssel kapcsolták össze, ugye különféle felnézetekben van ez a koponyák helye. Ennek a tetején volt ez a bizonyos keresztre feszítés, amiről rengeteg ábrázolás született. Fra Angelico ábrázolása, Giotto ábrázolása azért különleges, mert mutatja azt, hogy a mennyei lényeknek ez nem egy közömbös esemény volt. Ők most értettek meg valamit, a legnagyobbat az Isten jelleméből, és nem véletlenül ekkor vetetett le sátán a földre, mert ekkor értették meg a mennyei lények, hogy sátán megcsalta őket. Nem igaz, amit állított. Isten önmagát tudja adni az emberért, és olyan szeretet van benne, ami felfoghatatlan. Aminek a mélységét olvashatjuk Habakuk könyve 3. fejezetében, amikor Krisztus megjelenik ott, az egész örökké valóságban az ő hatalmának rejteke az ő sebeiben van. Vagyis tanulmányozni fogjuk Krisztus szeretetét. Mantegna, reneszánsz művész mutatja be Krisztust. Ugye itt látjuk a távlatot, reneszánsz művészet. a természet ábrázolást, a perspektívát, és központi elrendezés, a lényegi momentum, Jézus alakja, és a két másik lator jobbra-balra tőle. Mária és Mária Magdaléna, katonák, stb. Matthias Grünewaldnak egy nagy erejű rajza, amikor Krisztust ábrázolja a kereszten, a gyötrött test, a kifordult láb, a szenvedő kezek, az arca, a szinte már éppen csak ziháló alak, nagyon kifejező, expresszív ábrázolás. Lukács Cranach is ábrázolta a témát, túlfeszítve kicsit az alakokat, sőt, van egy ilyen ábrázolás, ahol szinte már félelmetes brutalitással mutatja be ezeket a latrokat, középen mindig Jézus. Tehát sok-sok ábrázolás született, még egy-egy művésztől is a témát illetően. És hát Lukács Cranachnak egyik legdöbbenetesebb alkotása az a Krisztus, amikor látjuk őt, szinte egész testéből patakzik a vér, és nagyon jól ábrázolja a művész, itt megérezte azt, hogy az egész világ megrendült. Majd próbálok jelzéseket adni arra nézve, hogy mit is jelent ez a megváltás, hogy itt a felhők gyülekeznek. Az egész világ megrendül. És az egész világra kihat ez a halál, és besötétedik a világ. Testében vitte fel bűneinket a fára, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Hát sajnos az embernek mindig volt érzéke a brutalitáshoz, a szenvedés érzékeltetéséhez, hát a művészek is ezt rendkívül jól ábrázolták, bárcsak a szépséget is ilyen szépen tudták volna ábrázolni. Kerestem sokszor fenséges szépséget kifejező arcokat, vannak, de nagyon kevés. Nők, férfiak, hogy igazán átüt rajtuk a jellem és a lélek nemessége. Nagyon kevés ilyen ábrázolásban. Itt elmélyítette Cranach a témát, ugye a reformáció nagy festője, hogy nézzük, lecsupaszított ágak, az ő lecsupaszított élete, a sűrű felhők, a sötétség, ami beborítja a földet, és rendkívüli erővel mutatja be Krisztusnak az áldozatának a mélységét. Tehát a természeti formákat, és a jellemét, és a küzdelmét összekapcsolta a művész. Ugye, Mária és János apostol, és a latrok láthatók még. Az egész világ mindenség megrendült. Így mondja egyik költő, eláll a világ szívverése. Elállt a világ szívverése. Itt tényleg valami olyan dolog történt, és az ember emellett nem mehet el csak úgy. Rubensnek az ábrázolása eléggé külsődleges, csak pusztán a testet mutatja szépen. A gyötrésnek nyoma nincs, az arcon is, mint egy ilyen elszendergő, alvó alak. Nem értettem el. Rubens, a barokkor festője, aki legfőképp pénzért és megrendelésért dolgozott, nem tudta lélekből megfesteni ezt a témát. A spanyol művészetben rengeteg olyan ábrázolás született, Juan Gasco ábrázolását látjuk, ahol arra törekedtek a művészek, hogy a fájdalom, a szenvedő arc az emberből megrendülést váltson ki, és ájtatottságot, hogy buzgóságot, Krisztus iránti szeretetet. A szenvedő, égő Krisztus arc. Rembrandt is ábrázolta a témát rajzban, aztán persze meg is festette többször is, de itt egy ilyen vázlatot látunk, majd egy másikat, amikor épp az izsópot nyújtják hozzá. És hát a híres ábrázolás, a metszete rajz, részkarca, ahol az égből lesugárzó fényben megértette azt, hogy az elvégeztetett szó, az egy diadal kiáltás volt. Ez nem egy fáradt mondat, hanem az egy utolsó üdvrivalgás, hogy sikerül, célhoz ért a megváltási mű, tetelesztály, mondja a görög, célhoz ért, az ember megszabadult. Berény Róbert 1912-ben készítette Krisztus a kereszten című festményt, és úgy ábrázolja önmagát, mint aki odaborul a kereszthez. Minden eltűnik, semmi sem lényeges, csak ő és Krisztus. Nagyon megértett valamit ez a művész, abból, hogy a kereszt mit jelent egy embernek. Diciani Ron, egy olasz művész, úgy ábrázolja önmagát, ő az, aki beleveri a szeget Krisztus lábába. Mert minden egyes bűnünkkel ezt tesszük tulajdonképpen. Érdekes, hogy egyes művészek így megragadták ennek a dolognak a lényegét. Érdemes lenne így is elgondolkodnunk. Hát aztán Szudi Nándor, akiről János Rézinger János írt egy füzetet, és viszi az országban a kiállítását, hát ugye Káin útját bemutató sorozatában az egyik téma ez, hogy Krisztussal ezt teszik. A gyilkoló ember, aki munkaszerűen gyilkol, a katona. Teljesen lényegtelen, hogy amerikai, orosz vagy magyar katona vagy román, teljesen lényegtelen, mindegyik gyilkol. És kint gyilkolnak leginkább? A védteleneket. Ugyanúgy végig erőszakolták a nőket az oroszok, mint az amerikaiak. Persze a védteleneket. Herodes legyilkoltatta a gyerekeket. A szerb katonák legyilkolták a terhes asszonyokat. Nem kell messzire menni, valami távoli világokat keresni. Ez a szomszéd országban volt. De hát Magyarországon is példálozhatnánk, hogy mi történik Magyarországon. Szóval a művészek nem kendőzik a valóságot. Még ha brutális is. Nem túl jó, szerencsés is élvezet ilyen képeket nézni. De hát ez a valóság. Gulácsi Lajos 1912-ben a Golgota című festményén rendkívüli erővel, ugye a szürreális művész mutatja be az égnek a megrendülését, mintha záporozna le valami félelmetes könyvözön. Mi történik itt? Mi történt itt? Vonul a menet, az emberek. Egy német művész rajza. Éppen csak a cikkanó vonásokkal mutatja be a mozdulatát Krisztusnak. És Dávid Berri, ami a Biblia kiállítás sorozaton, amit János visz közbe az ország, körbe az országon egyik képe, ahol fákkal mutatja be, és ez a hármas tagolás mindig ott van a műveiben. Maga Krisztus, az egyik lator befogadja őt. Ő mondta egyedül Úrnak Krisztust a kereszten. Senki. A tanítványok hallgattak. Mária hallgatott. Csak mindenki szitta. Egyetlen egy bátorító szó nem hangzott el, csak a jobb lator szavában. Uram! Uram! Emlékezzél meg rólam! És itt van a másik lator, aki szítta őt. Ő is a kígyónak a képviselőjével vált, és szinte megmarta. Szóval jelképes formában mutatja be a történetet ez a cigányfestő. Nagyon nagy erővel beszél az áldozatról. Kondor Béla híres művészünk, Krisztusa, nem tudott a történet mélyére hatolni, de megrendítette őt is ez a kérdés. Ő nagyon nagy szenvedélybeteg volt, alkoholista is, meg egyebek. És nem találta az életnek a megoldását. Kereste Krisztust ő is, de legalábbis nem érzékelhető a műveiből. Vannak versei, ahol az angyal témák, meg a rajzai foglalkoztatják őt. Mi volt Krisztus fájdalmának az oka? Az első dolog, amit megemlítenénk, hogy minden bűn ráterhelődött az Úr, mindnyájunk vétkét őrjá vetette, ez felfoghatatlan. Ezt én csak kimondom a szavaimmal, és elolvasom a Biblia igéjét, de nem tudom megérteni, hogy mit jelent mondjuk 30, 40, 50 milliárd embernek a bűnét mind magára venni, egy lénynek. Ezt egy sem angyal, sem ember nem tudta volna megtenni, ehhez Istennek kellett lenni. Ádám minden leszármazottjának a bűne az ő szívére nehezedett. Isten haragja a bűnnel szemben nem tetszésének félelmetes kinyilatkoztatása a bűn az igazságtalanság miatt, rettenettel töltötte el Krisztus szívét, ráterhelődött, döbbenetes. De ebben egy ajándék is rejlik számunkra, mert aki bűn nem ismert, bűnítette értünk Isten, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Ő azonosította magát a mi bűneinkkel, hogy az ő igazságát odaadja nekünk ajándékba. Ilyen cserét, ez olyan, mintha valaki azt mondaná, hogy itt van a legvilág gazdagsága, ezt odaadom neked, és a szépséget, te pedig add a te nyomorult halálodat, és a pusztulásodat, és a betegségedet, és a rákodat, és a bélpoklosságodat. Én adom ezt, te meg add ezt. Miért tesz ilyet Krisztus? Hát a szeretet. Az a szeretete ez Krisztusnak, ami, és az Atya szeretete, mert ő küldte a fiát, ami ezt megtette. Érdekes, hogy vannak művészek, például Arnulf Reiner, egy tragikus művész. Mindig a vérrel, meg a szenvedéssel, meg a gyötrelemmel kínlódott. Az egész lénye, hogy mindjárt látjuk az arcát is. Nézzük meg. Maga a szenvedés. Német művész. Döbbenetes. És őt, ő vette a kereszt témáját, és valahogy így ábrázolja, nem tudom. Szóval érzékeljük, hogy valami benne van, ugye? Hogy folyik a bűn, a szenny, a vér, az átok, a minden, ami a világ szennye, ott volt a kereszten. Átokká lett értünk. Nem szépek ezek a keresztek, nem ideálisak. Sötét, kátrány. Nézzük meg, próbálta, rengeteg ilyen ábrázolást csinált, rengeteget, csak néhány mutatok be belőlük. Izgatta, hogy a folyik a festék, az ember szenved, a kereszten lévő lény szenved. Talán az egyik leghatásosabb, ez vette egy régi fotót, és utána pedig nézzük meg, nem is látszik már a szenvedéstől, és nem is látszott Krisztus, mert a sötétség beborította. Az egész földet nem lehetett tanulja senki emberfia annak, ami ott történt, mert nem is bírta volna elviselni a látványt, hogy az Istenre nem tudom hány milliárd ember bűne ráterhelődik. Matthias Grünewald festménye a sötétséget mutatja, és szenvedő Krisztust, döbbenetes erővel a lábát, a kezét, a bűneinket maga vitte fel testében a fára. Olyan megrendelésre készítette ezt a festményt, az Ízenhelmi oltár részletét látjuk, ahol bőrbetegséggel foglalkozó szerzeteseknek a áhítatos helyére állították fel ezt az oltárt, és hát ő nagyon ismerte, megfigyelte a bőrnek a betegségét, a szenvedő embernek a állapotát, és hát ezért tudta ilyen jól megfesteni a művész. És hát kilehelte lelkét a bűnteher miatt. Megszakadt a szíve. Lábad mely járni mennyei javunkért, annyiszor szokott bénán csügg, sósár szennyezi, szentvéred hosszan rácsorog. Magad szétosztó két kezed nem mozdul, mégis folyton ad. Ó, adjon is, mert bár szegek ütötték át, mégis szabad. Írja Robert Cresholm. Az Atya elhagyta őt. Átélte, amit az elkárhozók élnek át, ímé mindenütt nyomor és sötétség és szorongatásnak éjszakája, ő pedig a sűrű sötétben elhagyatva. Ézsaiás 8.22. Ő átélte azt a külső sötétséget, amit majd az elkárhozók át fognak élni, átélte azt a fogvacogást, azt az rettenetet és iszonyatot, amit senki élő ember fiának nincs róla fogalma, de ő átélte. És ezt a legjobban Emes mester ábrázolta. Ez a külső sötétség. A báránynak fenékig kellett inni a kelyhet. Nem volt más megoldás az emberiség megmentésére. A második dolog, amit megemlítenék, hogy Isten elhagyta őt. Kiirtatik a messiás, és senki ilyen nem lesz. Senki nem volt mellette. Amikor ezeket a terheket viselte a sötétségben, nem volt emberi lény, akivel együtt érzett volna. Az Atya is elhagyta őt. Ez felfoghatatlan dolog. Számára az Atyával való egység olyan volt, mint a szívverés, és az élete, és az Atya elhagyta őt. Krisztus egész élete az Atya kegyelmének és megbocsátó szeretetének a jó hírét közölte az elesett világgal, üdvösség a bűnösök számára. Ez volt a feladata és állandó célja működésének. Most azonban, mivel a bűn szörnyű terhét hordozta, nem tudta meglátni az Atya megbékülés sugárzó arcát. Annak az érzete, hogy az Atya megvonta tőle jelenlétét legnagyobb nyomorúságának ebben az órájában, olyan szomorúsággal és fájdalommal szúrta át a megváltó szívét, amit senki emberfia nem érthet meg teljesen. Olyan nagy volt ez a haláltusája, hogy a fizikai szenvedést és fájdalmat alig érezte. Ezt nem tudjuk mi megérteni. mert nekünk nincs ilyen közösségünk az Atyával. Ha lenne, akkor lenne valami halvány fogalmunk, hogy mit jelent tőle elszakadva élni. De egy ajándékot is adott, az elhagyatottságával megteremtette számunkra az Atyával való közösséget. Milyen fájdalmas lehetett az Atyának elhagyni a fiát, akivel egy volt szeretetben, tökéletes egységben, szeretetben, igazságban. Ez csak egy szülő sejtheti valahogy, amikor egy gyerekével valami olyan bensőséges, mély szeretetben van, és akkor halálra kell adni valakiért. Matthias Grünewald egy másik Krisztusa. Itt már valamit megért abból, hogy mi történhetett Krisztussal ott. Az lelki szenvedéseinek a nyomai már az arcon kibontakoznak. A tüskék ott vannak a bőrében. Senki se húzta ki. Mária Magdaléna. Ő volt az, aki bár ott a kereszten nem nyilvánult meg, de ott volt. Talán a tekintete, vagy a hozzáállása, ő volt talán az, aki a prostituáltak megelőznek benneteket az Isten országában. A harmadik dolog, amit megemlítek, az Atya haragját szenvedte el, de te mégis elvetetted és megutáltad őt, és megharagudtál a te felkentedre. 89. Zsoltár 39. vers. Felfoghatatlan, hogy az Atya, akihez kiáltott a fiú, mivel azonosította magát a bűnösökkel, micsoda fájdalom lehetett az Atyának a haragját Krisztusra árasztania, mert aki a bűnnel azonosul, annak a bárány haragját kell majd elszenvedni az ítéletben. Ez a harag, ez nem indulat, hanem ez annak megengedése, hogy a bűn a saját büntetésével, saját következményével büntettessék. Vagyis az a nem tudom, 40 vagy 50 milliárd embernyi bűnnek a összes következményét és szenvedését el kellett szenvednie, és ezt az Atyának meg kellett engednie, és Krisztusra terhelnie. Ő által a békéltessen meg minket magával, békességet szerezvén az ő keresztjének vére által, ő által a mindent, ami csak van akár a földön, akár a mennyekben, megbékéltetett magával Krisztusban. Minden ember számára elkészítette a szabadulás útját, hogy neki nem kell ezt átélni. Útált és emberektől elhagyott volt, ilyet ki sem mernék mondani Krisztusra, de ezt maga az ige mondja. Embereknek csúfja, nép utálata vagyok, mondja a 22. Zsoltárban. Féreg vagyok, nem férfiú. Micsoda szavak. Ő mondja magáról, hogy így tekintenek engem, ezzé váltam, egy féreggé. Az Isten fia, akiben a világon a legnagyobb szeretet van. Hogy történhetett ez meg? A bűn miatt történt ez meg. Ennyire kellene utálnunk a bűnt. Matthias Grünewald festménye, amit látunk. Egy modern alkotás. És a negyedik, az utolsó dolog, amit megemlítek. Minden bűn büntetését, a kárhozat tapasztalatát szenvedte el, így mondja a Galata levél 3. fejezet 13. verse. Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká lévén értünk, mert megvan írva, átkozott minden, aki fán függ. A törvény igazsága megítéli a bűnt, és aki vétkezett ellene, meg kell halnia. De Krisztus meghalt helyettünk. És rengeteg ajándékot adott nekünk, a szabadításából fakadó öröm a miénk, a szabadulás öröme, akiket a fiú megszabadít, valósággal szabad. Ez nem elméleti szabadság ez. Nem, jó lenne, ha így lenne, de nem érzem. Nem, ez valódi szabadság. Egynek bűnesete által mindenre ember elhatott a kárhozat, egynek igazsága által minden ember elhatott az életnek megigazolása. Kivétel nélkül minden ember szabad lehetne, ha hinné és elfogadná. És íme itt van MS Mester, akinek a Golgotája páratlan, tényleg egyedülálló a művészet történetben, nem kívánom és nincs módom elemezni hosszan, erről készítettünk egy filmet a Életadó TV-ben, meg lehet nézni, hogy mit jelentenek a lecsupaszított fa, a szikla, a vár, a növényzet, a táj, az aranyháttér, a zászló, a koponya, már, stb. Stb. Itt van Ádám és Évát jelképező, az emberiségre ráhulló vér, ami megváltotta az embert. És íme itt az arc, amiről már többször beszéltem, szóval magunk elét kell képzelnünk, látnunk a szívünk mélyén, hogy mit kellett elszenvednie Krisztusnak értünk. A legnagyobb terhet, a legnagyobb szenvedést, az összes sötétséget, bűnt és nyomorúságot, amit mi átéltünk és átélhetünk valaha, és ő mind elhordozta a kereszten. És amikor végig szemlélte a római százados, ugye egy török ruhában mutatja be MS mester, akkor azt mondja, ez az ember bizony Isten fia volt. Rendkívül szépek az ábrázolások, tehát tényleg átalakítják az ember látásmódját, amikor ilyeneket látunk. Az Ézsaiás könyve 53. fejezetét ajánlom mindenkinek, hogy otthon, mélységes nyugalommal, alapossal olvassa végig. Itt mindaz, amiről beszéltem, le van írva. Krisztus előtt Sátán azzal vádolta Istent, hogy az igazságosság törvénye miatt el kell vesznie a bűnösnek. Amikor Krisztus az életét adta az emberért, akkor Sátán egy új állítással jött elő, és mi ebben a korszakban élünk, azt mondta, hogy Krisztus az áldozatával hatályon kívül helyezte az Atya törvényét. És most azzal jön elő, hogy ha a törvény, amelyet Isten a saját maga jelentett ki, nem tökéletes, és annak néhány előírását megváltoztatta, ez az utolsó nagy állítás, amit Sátánhoz erre a világra. Sátánnak nem kell megtámadni az egész törvényt, ha félre tudja vezetni az embereket, hogy ne vegyék figyelembe annak csak egyetlen egy előírását is. Ezzel már el is érte szándékát. Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös. Itt fog kitörni az utolsó küzdelem Krisztus és a Sátán között folyó nagy harcban. Ezt a mi generációnk fogja majd valószínűleg átélni. Ezért érdemes a 10 parancsolatot kívülről megtanulni. Mert ott lesz a küzdelem. Szombat vagy vasárnap. Képábrázolás, Isten tisztelet helyén tisztelet vagy nem képtisztelet. És nem akarom sorolni a többit. Dürernek egy csodálatos ábrázolása, amikor a megváltott mutatja be a szerettei körében. Nikodémus itt tér meg, szemlélve a megváltott, mi is itt térhetünk meg, és itt egy összefoglaló lap, amit mi érdemelnénk, azt ő viselte el helyettünk, hogy az ő érdemeiben mi részesüljünk. Elítélték a mi bűneinkért, hogy mi felmentést kapjunk az ő igazságáért. Semmi része sem volt a mi bűneinkben, de nekünk se az ő igazságában. Elszenvedte a mi halálunkat, hogy elnyerhessük az ő életét, és az ő sebeivel gyógyuljunk meg. Fogoly lett, hogy minket szabaddá tegyen. Mindenki elhagyta, hogy a kárhozatban magára maradt embert képviselhesse. Az Atya is elhagyta, hogy minket Isten közösségével ajándékozhasson meg. Senki sem volt, hogy ő mindig a miénk lehessen. Elfogadta némán a rázúduló vádakat, hogy megváltson az ítélkezés lelkületétől. A vádlottak padjára kerülve a világot is megítélő bírói székbe emelt bennünket. Krisztussal együtt fogjuk ítélni a világot. Szolgák szolgájaként tett minket királyokká és papokká. Vesztessé lett, hogy minket győzőkké tegyen. Kárhozati halált szenvedett, hogy minket az örök életben részesítsen. Az Atya mindannyiunk számára felkínálja a fiút, mert akiket a fiú, akié a fiú, azé az élet. És ez az utolsó diánk, és bátorítanék mindenkit, és ezért is kértem azt, hogyha lehet a dolgozatunkat, ilyen témában írjuk, hogy ne menjünk túl ezen a témán. Ez a kereszténység lényege, ez a Biblia lényege. Időzzünk Krisztus keresztjénél, akkor Isten többet tehetne értünk. Egyre inkább átformálna megváltón képmására, és jellemruháját ránk adhatná. Hát nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és hát majd várom a dolgozatokat, és kívánok mindenkinek jó kutatást, kép elemzést és elmélyedést a kereszt témájánál. Köszönöm szépen!